Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Reggeli személy bizony Bartoli Judit, az ELTE meteorológiai tanszék egyetemi tanára, estimmel még.
Igen, majd kiegészítem.
Igen, mert hogy egy interjú alapján beszélgetünk, ahol a névjegy rovatban, hát inkább nem olvasom fel ezt, amit van, de mi itt
magam.
A hibás itt, jó. Ami nem stimmel.
Én is szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Az egyetemi tanár már nem igaz, mert elmúltam 70 éves, és ennek megfelelően már nem lehetek egyetemi tanár, csak emeritus professzor.
Uh-huh.
Ami hát az egyetemi tanár folytatása, lényegében amíg élek. És ez annyit jelent, hogy minden tevékenységben, vizsgáztatásban, államvizsgáztatásban, mindenben részt vehetek ugyanúgy, mint eddig. Ugyanúgy lehetnek hallgatóim, akik szakdolgozatot vagy záróvizsgát tesznek, vagy valami, és azoknak lehetek témavezetője. Csak épp pénzt nem kapok érte, de ez teljesen mellékes, mert nyilván nyugdíjat kapok,
úgyhogy...
Igen. Jó, ez, tehát, hogy professzor emeritus, ELTE TTK meteorológiai tanszék, tehát ez a pontos, és...
A többi az úgy nagyjából stimmel.
Igen.
Nemrégiben járt nálam a mély alkalmazkodás egyik képviselője, akik hát ugye kicsit a kereszténység jutott eszembe, hogy a karizmatikus keresztényektől ugye a rózsakeresztes, aki a teljes spektrum felvonultat, miszerint szó szerint kell értelmezni a Bibliát, vagy a Bibliában minden metafora. Itt is egy picit most már látom a klímaváltozás környékén is ezt a kikristályosodást. Ugye ők az egyik véglet, akik azt mondják, hogy ez eldőlt, ennek vége, meneküljön ki, merre lát, de úgysem lehet, ezért inkább szeretessük meg magad a szomszédunkkal, hogy későbbiekben majd ne egyen meg minket. Ahogy olvastam az önnel készült interjút, azt gondolom nem jutott ilyen messzire a radikalitásban, de azért nem túl optimista a helyzetet illetően.
Igen, vannak nálam radikálisabban gondolkodók is. Ahhoz, hogy valaki ilyen nagyon messze menő következtetéseket vonjon le, negatív értelemben, ahhoz azért úgy gondolom, hogy közgazdasági ismeretekre is, és egyéb más területek ismeretére is szükség van. Én ezeknek nem vagyok szakembere, ezért mindenképpen visszafogottabban, és csak a meteorológiát, a klímát érintő kérdésekben foglalok állást. Úgy gondolom, hogy baj van, úgy gondolom, hogy nagyon jelentős mértékű klímaváltozás következett már eddig be, tehát tényszerűen bekövetkezett, és az összes létező fizikai alapú modell teljesen egybehangzóan azt mondja, hogy ez tovább romlik, hogyha azonnal és nagyon radikálisan nem lépünk. Voltak apróbb lépések, voltak megállapodások, de egyelőre nem mondanám, hogy azokat nagyon igazán betartjuk. És ez nagyon veszélyes. Talán egész röviden ennyi, de persze sok minden részletbe is bele lehet menni. Én modellezéssel foglalkozom a jövőre vonatkozóan, ez is egy nagyon-nagyon tág tér, de mind a modellezők, mind pedig a szakemberek ezen a területen lényegében teljes 98%-os konszenzus van. Egyrészt a klímaváltozás tényében, mértékében, tehát hogy nagyon nagy mértékű, illetőleg abban, hogy az embernek ebben jelentős szerepe van. Mert ugye gyakran halljuk, hogy mi porszemek a Földön, hogy gondoljuk, hogy egy ilyen fizikai rendszert, mint a Földnek az éghajlata, mi minimális kis felszíni kapargatás.
Hangyácsák vagyunk.
Igen, hát sajnos nem igaz.
Megcsináltuk. Nem volt
könnyű. Megcsináltuk, igen.
Azon morfodíroztam, hogy ez a kis kiegészítés mindig ott van, hogy amennyiben azonnali radikális lépéseket nem teszünk, és ugye az idő meg halad, És ugye emiatt a radikális lépés egyre radikálisabb lépést jelent, és én azt vettem észre, az elején is kicsit gyanakodtam, de hogy egyszerűen képtelenek vagyunk azonnali radikális lépést tenni, tudjuk, az emberiség az nem ilyen, a politikus meg különösen nem ilyen, hisz neki azt kéne mondani, hogy mostantól ezt és ezt nem, ami a népszerűségét meglehetősen kiirtaná, és amíg itt a népszerűség egyetlen szóba kerülhet, addig menetelünk a maflákként bele a Grand Canyonba.
Úgy gondolom, hogy a kutatók elég alaposan megtették a magukét, és beszélnek előre 10-20-50-80 évre, hogy mi várható. Komoly, nagyon komoly matematikai apparátust, számítógépeket, modelleket használva, szinte jelentős mértékben egymástól eltérő modellekből kiindulva is nagyon hasonló eredményeket kapnak. Tehát ez mind azt mondja, hogy ez nem humbug, hanem ez a valóság, valamint hogyha csak azt nézzük meg, hogy mondjuk a 1980-tól 2020-ig mi történt, akkor nagyon alaposan lehet látni. Tehát én 71 éves vagyok, az elmúlt időszakban, mondjuk 50 év, pontosan emlékszem, hogy milyen szélsőséges események voltak, és nagyon, tehát nem kismértékben, hanem nagyon megváltozott ilyen értelemben a klíma, sokkal több szélsőséges esemény, sokkal nagy amplitúdóval, sokkal gyakrabban fordulnak elő, ennek megfelelően a következményei sokkal drámaiabbak.
Pont ezzel gondolkoztam egyébként, hogy kicsit rövidebb távon, de nem annyira rövidebb távon, mint szeretném, én is így átlátom a múlt eseményeit. Nekem nehézséget okozott a felidézése a teleknek és a nyaraknak, de az viszont érdekes kérdés, hogy az egészen biztos, hogy 1980-ban, amikorról már az elég jó emlékeim vannak, nem azért szembesültem egy kevesebb ilyen szélsőséges dologra, mert hogy hát se internet, se globális tévécsatornák, nem értesültem róla, és ezzel még talán meg is tudnám nyugtatni magam, hogy hát ugyanennyi ilyen szélsőséges esemény volt akkor is, csak hát nem tudtunk róla.
Igen, ez egyébként gyakori érv is a szkeptikusoknál, hogy mit beszélünk arról, hogy mi tudjuk, hogy mi volt a világon 50 évvel ezelőtt, hol és ki értesített volna minket, mondjuk Európát, arról, hogy Észak-Szibériában egy nagy földcsúszamlás volt, és nagy árvíz, vagy valahol a afrikai területen óriási aszály, hogyha ott nem is lakott ember, hogyha nem is olyan volt.
Ez a másik, ugye? Igen.
És akkor, tehát hogy lehet ezeket az almát a körtével összehasonlítani, ez is egy nagyon nagy kérdés, meg hát maga a kommunikáció és annak sebessége és lefedettsége a Földön, ez is óriási. Azzal teljesen egyetértek, hogy a kulcs kérdés az a kommunikáció. Azért nincsenek nagyon erős lépések, amire szükség lenne a kibocsátás csökkentéshez, mert az emberek legeslegnagyobb hányada vagy nem hisz, vagy nem is tudja, hogy van, és az okokat nem ismeri. Tehát szerintem az információ, a klímainformációk terjesztése, ilyen értelemben vett oktatás, de ez nem csak a gyerekekre vonatkozik, hanem a felnőtt emberekre, és magának a mechanizmusoknak a megismerése érthető formában. El kell, hogy hangozzék, és minden embernek meg kell, hogy értse, mert akkor tud változtatni a saját életmódján, mert nem egyszerűen arról van szó, hogy én értem, én benne vagyok, én segítek, szelektíven hogyha gyűjtöm a hulladékot, és megvannak az acskók, és azokat viszem. Nem erről van szó. Én úgy gondolom, hogy itt sokkal mélyebb filozófiai életben mi a fontos, mi az érték, tehát egy teljes átállásra van szükség, ami nagyon fáj, tehát ezért nagyon meg kell érteni, hogy miért kell nekem, miért vagyok kényszerülve arra, hogy ezt meglépjem ezeket.
És lemondással jár. Hát óhatatlanul a lemondás pedig nem a kedvenc elfoglaltságunk.
Pontosan.
Viszont az a lemondás, ami majd akkor következik be, amikor azért kell életformát váltanunk, hogy életben maradjunk, az sokkal radikálisabb.
Igen, tehát nagyon jó lenne, odáig nem jutnánk el. Maguk a klíma előrejelzések sem úgy néznek ki, hogy valóban valódi előrejelzés, hogy megmondja, hogy 2060-ban mi lesz, hanem ilyen forgatókönyvek vannak súlyosabb esetekre és enyhébb esetekre. Tehát, és ez nem a modellek bizonytalanságát jelenti, tehát nem a fizika bizonytalanságát, hanem azt jelenti, hogy halvány gőzünk nincs arról, hogy 5 év múlva milyen lesz a társadalmi gazdasági rendszer, hogyan működnek, hányan leszünk, és így tovább. És ennélkül nem lehet megmondani pontosan, hogy mi várható. Hogyne. Tehát ezért vannak optimista, közepes, pessimista forgatókönyvek, és hát az optimista az az, ugye, hogy a Párizsi Egyezményben vállalt 1,5 fok, globális szintű 1,5 fok, 2 fok, nem kerül túlhaladásra, tehát nem lépjük túl. Mm-hmm. A pessimista az pedig nem csinálunk semmit.
Igen, igen, de pont ezen gondolkoztam, hogy a legjobban ugye azt tudjuk modellezni, hogyha a mostani trendek folytatódnak.
Igen.
Az a pessimistánál egyen rosszabb igen. kategória.
Igen, tehát az egy nagyon-nagyon komoly. Hát nem tudom, hogy ennyire részletekbe menjünk-e bele, vagy
menjünk
nem.
Menjünk bátran.
Menjünk bátran, jó. Tehát úgy hívjuk, hogy 8.5-ös, tehát egy szám van a forgatókönyv mellett, ami annyit jelent, hogy milyen mértékű az a változás, méghozzá a föld felé jövő sugárzásban, watt per négyzetméter egységben, és ez a legpesszimistább, amire szintén futatjuk a modelleket, az azt mondja, hogy 8,5 watt per négyzetméter plusz bevétele lesz a légkörnek, tehát négyzetméterenként, és ennek mi a következménye? Ezt próbálja meg elmondani. A 8,5, ugye, ahhoz, hogy 2,6, meg 2,9, meg tehát ilyen kisebb értékek is vannak, és még ennek is van eléggé szomorú következménye. Azt el tudjuk, látjuk, hogy az mennyire határozott, erős, markáns változásokat okoz. Hát néhány példát mondhatok. Előre bocsát, hogy Magyarország sajnos elég pehjes, tehát ami globális szinten mondjuk 1,5 fok vagy 2 fok, sőt egy olyan konkrét vizsgálat van, ami a globális 1 fokos melegedéshez mi társul Magyarországon. 1,4, tehát majdnem 1,5-szeres. Tehát ez annyit jelent, hogy mi kitettebb, érzékenyebb térségben vagyunk, mint mondjuk egy óceáni terület, vagy a fölöttünk lévő észak-európai rész. Tehát mi...
Sokáig abban a hitben ingatuk magunkat, hogy milyen szerencsés helyzetekben vagyunk, hisz csodás vizeink vannak, a Kárpát-medence ugye körbe vigyáz ránk, de hogy aztán mikor úgy élesbe fordult, akkor azért
hát eleve mindegyik folyó nem nálunk indul, hanem mit tudom én, a Duna is meg a Tisza is lényegesen több országot érint még mielőtt hozzánk elér, tehát hogyha elindul ez a jelentős mértékű csökkenés, mármint víz csökkenés, akkor azt még fokozza az, hogy a fölöttünk lévő országok vízkivétje, ugye csökkenti az adott folyónak a vízhozamát, és így tovább.
Mi lehet egyébként, és valóban ez az interjúban is felmerül ez nagyon fontos tisztázni, hogy ugye a szkeptikus társaság, ami létező társaság, és én nagy kedvelője vagyok, és itt szokott lenni műsoruk, az nem ugyanaz a szkepticizmus, ami a klímaszkeptikusoknál fölmerül, persze, hiszen igen. Ők igazából nem is szkeptikusok, hanem ők hívők, tehát ők azt gondolják, hogy amit elfogadok, virágozik minden virág, olyan sokat nem tesznek hozzá ehhez a problémához, viszont a népszerűségük meglepő, tehát engem az mindig is érdekelt, hogy egy nyilvánvalóan nem is nyilvánvalóan hamis elmélet, mert ezt nem mondom, hisz különben nem lennének ott, de hogy az az elmélet, ami azt mondja, hogy nem kell csinálni semmit. Így nagyon, sőt, még jobb lesz. Hát persze, hogy megkönnyebbülnek az emberek, nem? Hogy nem kell?
Valószínűleg nem jó, hogy ilyen környezetben ezt mondom, de az elsődleges oka ezeknek a szkeptikus véleményterjedésnek, hogy a média. Mert képzeljük el, hogy jönnek a hírek, mondjuk meteorológiai kutatási eredményekről, ez várható, az várható, ez lesz, úgy lesz, amúgy lesz. ezzel már tele a padlás. Mindenki annyi ilyet kapott, meg pszichológiailag nem is örülünk a rossz híreknek. Hát, ha lehet, akkor amennyire lehet, töröljük magunktól, távol tartjuk, stb. És boldogok vagyunk, ha valaki, bárki azt mondja, hogy ez nem igaz. És akkor a média is, hogyha azt közölheti, hogy nem igaz, az garantáltan aratni fog, és nagyon-nagyon sok érdeklődőt oda vonz, és fogja olvasni ezeket a híreket. És pont ezért mondom, hogy óriási a felelőssége az ilyen szkeptikus véleményt terjesztőknek, mert például egy politikus, aki rettegve vigyáz a népszerűségére, és már épp kényszerítve érzi magát, hogy most már muszáj lépni valamit, mert tényleg ez a klímaváltás esetleg problémát okoz majd, és kap egy ilyen hírt, lát egy ilyen hírt, akkor azonnal megvan a feljogosultsága. Hát hiszen még ők se tudják, pontosan nem kell lépni, majd ha kell, majd lépünk. Ugye? Tehát ez nagyon fontos, hogy sokkal többet árt, mint használ, hiszen van pozitív hír, van negatív hír, az a serpenyő, mérleg serpenyőibe körülbelül egyenlő mértékben számít. Nagyon kevés az az ember, aki meg tudja állapítani a hitelességét egy-egy állításnak, és igen, a megbízhatóságát. Tehát ilyen értelemben vagy hiszem, vagy nem hiszem. Tehát egyenrangúként jelenik
meg. Tűnik felholott, erről szó sincs, mert ha már egyen mögé lépünk, akkor
már látszik,
a legjobb példa erre egyébként az amerikai dohánygyárak csodálatos akciója, amikor olyan kutatások jelentek meg valódi tudósok tollából, meg szerint a dohányzás gyakorlatilag jó. Tehát nem az, hogy semleges, hanem még jót is tesz. A valósággal totálisan szemben, mert ugyanez történik klímahelyzetben, persze, csak itt nem annyira, még nem vagyunk annyira, igen, mögötte, hogy egyértelmű legyen.
Tehát nagyon-nagyon egyértelműnek kell lenni a média közléseknek olyan értelemben, hogy az embereket, őket nagyon érintő és nagyon nehezen megtehető döntésekhez vigye. Tehát, hogy az emberben az a következmény legyen, hogy igen, ezt már nem kerülhetem el, valóban másképp kell csinálni.
Jó. És bocsásson meg a fizikusok. Jó, jó. Fizikusok mondták mindig azt, hogy az új elméletek nem úgy gyökereznek be a tudományba, hogy az idős, ezt cáfoló vagy tagadó tudósok megváltoztatják a véleményüket, hanem úgy, hogy ők meghalnak, és a fiatalabbak, akik bekerülnek a rendszerbe, már ezzel kerülnek be. De pont itt nincs erre idő, azt vettem észre, tehát itt most nem lehet megvárni, hogy az a nemzedék, aki tagadja. Nem is ez a helyzet szerencsére, tehát itt nem attól függ a elmélet elfogadottság, hogy milyen idős egy kutatója, de azért kétségtelen, hogy az van egy réteg, nem lehet meggyőzni erről se érvekkel, semmivel, viszont amit tapasztalok, ami a elmének a része, hogy azért a kamaszok vagy ezek a fiatalok, ők ezt véresen komolyan veszik, egyértelmű, ott nincs kétség, nincs köztük, biztos van, de nem találkozunk velük, de sokkal fontosabb problémának tartják, mint akár az én, ez a 40-es, 50-es, 50 pluszos nemzedék. Mi is elfogadjuk, igen, de nem gondoljuk, hogy most azonnal cselekednünk kéne, van egy kicsit olyan izé, de ők azt gondolják, tehát ők ebben nagyon beleálltak.
Igen. Mivel az egyetemen tanítok, ezért elég sok csoporttal, fiatal csoportjaival találkozom, különböző szakokról, környezet, tudomány vagy egyéb, vagy hát persze meteorológus, földtudományi, stb. És én is ezt tudom mondani, hogy a fiatalok nagyon-nagyon felelősségteljesen gondolkodnak, sőt, egy kicsit neheztelnek is azért, hogy az ő jövőjüket.
Hát nem kicsit.
Ez a, igen, tehát hogy nincs jogunk ahhoz, hogy az ő jövőjüket, az ő esélyeiket tönkretegyük, rontsuk.
Jogunk nincs, de lehetőségünk van.
Sajnos rá. Igen, tehát ez én mindig azt mondom nekik, hogy lényegében elsődlegesen róluk van szó, tehát legyenek radikálisabbak, és egyáltalán maga a cselekvés az, ami, ameddig el kell jutni, és ők, én úgy látom, hogy a zöme eljut. Igen. Hát mondjunk ki egy szót, amit nem biztos, hogy itt olyan nagyon jó, hogyha kimondok, fogyasztói társadalomban élünk. És tulajdonképpen azt kell mondani, hogy ezt kéne megszüntetni. Tehát nem fogyasztói társadalom. Tehát nem az, hogy bombáznak egyfolytában a különböző reklámok, hogy ezt vedd, azt vedd, amazt vedd, teljesen függetlenül attól, hogy szükséged van rá, vagy nincs. Vagy akár én én is a számítógépek, ugye megőrülök, mikor végre már van egy jó rendszer, minden be van állítva, és akkor ez holnaptól nem működik, frissíteni, ez kell csinálni, az kell, a frissítés mindent átrendez, utána hetekig máshogy csinálok, megpróbálok visszatérni ebben a rendszerben a régi állapothoz, holott én nem kértem, hogy frissítsék, én nekem nincs szükségem arra, hogy frissítsenek,
senkinek
vagy
nincs,
majd szólok.
Ez az egyben, hogy senkinek nincs szüksége arra, de meggyőzik, hogy igen, és hogy elviszi az ember, hogy muszáj, és néha kényszeresen azt mondom, hogy muszáj letöltenem a következő frissítést, mert hogy ez valamilyen jó lesz, és egy csomó esetben 10-15-20 évvel ezelőtt laptopok számítógépek iszonyatosan alkalmasak lennek a munkára. De
abszolút.
A modellezés nem ilyen, mondjuk, ott pont
ott
arról
pont,
az.
Igen.
A modellezés az egy, nem egy olcsó mulatság, de ott aztán nagyon kell haladni a korral.
És ott azért is, mert a komputer kapacitásnak kell meglenni. Ugye nem lehet megfelelő módon futtatni számítógépen ilyen modellező programokat, mert maradjunk abban, hogy a program szinte ugyanaz, nagyon hasonló, mint amivel a rövidtávú előrejelzést csináljuk, 48 órára, vagy 72 órára. Csak itt 100-150 évre futtatjuk a programot, és nagyon nem is mehetünk le az időlépcsővel, mert ugye a modell futtatása az annyit jelent, hogy újból és újból a mért adatok bemenő paraméternek számítanak, azzal elvégezzük a megfelelő számításokat, és eredményként azt kapjuk meg, hogy 15 perc vagy 30 perc múlva milyen lesz az adott térség klímája. Azt megint következő iteráció a bemenő adatként vesszük, és akkor futtatjuk meg, és akkor már azt tudjuk, hogy egy óra múlva. Na most gondoljuk el, hogy ilyen lépésekbe kell eljutni a 150 évig.
Megvan.
És míg a rövid távú előrejelzésnél elegendő mondjuk az atlanti-európai térségre ezeket a rács adatokat megadni, addig nem lehet részterületekre futtatni a globális modellt, az egész föld kell. Mert ilyen hosszú távon olyan erős
nyilván,
a különböző...
Átérnek a túloldalról is
abszolút.
A hatások.
Tehát óriási mennyiségű adat számítás szükséges ahhoz. Hát régebben még akár azt is lehet mondani, hogy egy globális modellnek egy forgatókönyve az évekig futott. Igen. Most már nem, évekig, most már rövidebb.
A hosszú távú időjárás előjelzés nem azt jelenti persze, hogy megmondjuk, hogy 3856-ban február 4-én milyen idő lesz, erre nincs az a számítógép, ami képes lehet. Ugye itt a kapacitás növekedés a számítógépenél inkább azt segíti elő, hogy mennyire pontosabbak ezek a kifutások, de a hosszú távú, az tök más, mint a rövid távú előrejelzés. Igenis meg lehet mondani, hogy ma este 8-ra vagy holnap reggel 4-re itt a hetedik kerület fölött milyen időjárás lesz, és mondjuk nagyjából ilyen pontossággal. A hosszú távú előrejelzés az viszont egész mást mond, az ugye nagyjából az egész évnek a lefolyását tudja valahogy modellezni.
Hogyne. És még az is, hogy a térskála is egész más, de nem, tehát a globális modellek legjobbjainak általánosságban ilyen 100 kilométer nagyságrendű a felbontása, hát mondjuk pár évvel ezelőtt 350, még azt meg előtt 500 kilométer, tehát 500 kilométerszer 500 kilométer. Magyarország átesik ezen a rácson,
hogyne,
vagy egy rácson tesik, ugye? És pont ez is baj volt, hogy akkor így a globális modellek egy kisebb területre nem nagyon mondanak sokat. És ehhez vannak ezek a leskálázási technikák, akár matematikai, statisztika, akár fizikai módszerrel, ami már 10 kilométeres nagyságrendben adja meg. És az már például Magyarországra elég jó, hogyha mi egy 10 kilométeres rácson tudunk 50 évre előre, stb. Gondolkodni. A modellezéssel van még egy elég komoly probléma, nevezetesen az, hogy azt mondjuk, hogy beadjuk a mostani adatokat, tegyük fel a mai adatot, és ebből futtatjuk 100 évre előre, és akkor 2100-ig meg lesz az előrejelzés. Mi az, amit még teszünk, ha nem is mondjuk ki? Azt feltételezzük, hogy a fizikai rendszer az elkövetkezendő 100 évben nem változik, pedig biztos, hogy változik. És ezt kell valahogy, ugye?
Viszont nehéz ezt kompenzálni, igen.
És ez úgy történik, hogy 1950-ben kezdjük el a futtatást, és 150 évre megyünk előre, és akkor az elmúlt 50 évben bekövetkezett változásokat már jobban megértve a fizikai rendszer működését tudjuk beletenni a következő 100 évre interpolálva, stb. Illetőleg az úgynevezett parametrizációkkal, ami annyit jelent, hogy megbecsüljük, és konkrét paraméterekkel, tehát számértékekkel próbálunk meg bizonyos térségeknek leegyszerűsített változatait. Tehát mesterségesen icipici, de hibát viszünk bele, és akkor ezért maga a végeredmény is egy kicsit bizonytalan, de például erre egy nagyon jó, hogy nem egy modellfutás áll rendelkezésre az egész földre, hanem minden világközpontnak egy kicsit más fizikával van saját modellje, és ezeket aztán össze lehet vetni. Hogyha nagyon jól ugyanazt mondják, akkor azt lehet mondani, hogy bízunk benne. Ha mindegyik mást mond, akkor valami más módszertant, más módon, másképpen kell közelíteni, mert látjuk, hogy mennyire bizonytalan, mert minden egyes kisebb változtatás. És van még egy technika, az úgynevezett ensemble technika, amikor nem sok modellt veszünk figyelembe, hanem egy modellt, de annak minimális kezdeti érték módosításokkal újból futtatjuk, és akkor mondjuk 50 modell eredmény áll rendelkezésünkre, és ennek már statisztikailag meg tudjuk mondani.
Ebből már lehet itt, valami átlagot számolni.
És itt is az a lényeg, hogy ezek mennyire hasonló eredményeket mondanak, mennyire teljesen más, mert akkor az annyit jelent, hogy ez nem jó ez az előrejelzés. Tehát tudunk ilyen értelemben verifikálni, tudunk értékelni és megbecsülni azt, hogy mennyire pontos, mekkorák a hibái a modelleinknek.
Bartoli Judit, meteorológus szal beszélgetünk. A üvegházhatás, viszont ózonlyukkal kezdeném, ugye sok emberrel beszélgetek, hogy felmerül ez a kérdés, és az, ugye az egy elég jó válasz, hogy de hát volt egy ózonlyuk, és akkor hirtelen gyorsan mindenki összefogott, és megszűnt.
Montreali protokollban megállapították. Igen. 1989, tehát
igen.
Ez volt lényegében a klímavédelemnek az első sikertörténete, hogy hihetetlen gyorsan, nagyon komolyan, nagyon radikálisan léptek, nem az, hogy kicsit csökkenteni, meg ne, hanem nullára csökkenteni azonnal. Tehát ez nagyon szimpatikus, és akkor ugye ez érinti az összes hűtőházat, az összes berendezést, az
Freon probléma volt pontosan, ez részben, igen.
Pontosan, hát az egy más dolog, hogy a freonokkal más, származékokkal más problémák
sikerül
vannak.
Sikerül helyettesíteni, hogy ugyan a rosszal, nem baj.
Körülbelül. Jó, de miért nem abban a minutában javult meg? Azért, mert nem tartották be az emberek, meg a gyárak, meg a... Nem azért, mert azt lehetett mérni, meg nagyon ellenőrizték, hanem azért, mert a légköri tartózkodási idő, tehát bekerült, mi emberek betettük a légkörbe, és az még 50-70 év múlva is ott lesz. Tehát szép lassan elindult a csökkenés, de ez hosszú időt vesz igénybe. Egyáltalán mi az, hogy ózonpajzs stratoszférában 24 kilométer magasságban egy védő ózon réteg van, ami különböző emberi tevékenység következtében elkezdett lebomlani. Mi ennek a fő következménye? Miért baj ez nekünk? Azért, mert évezredeken keresztül az ember úgy fejlődött ki, hogy a napból érkező sugárzásnak ez a hullámhoz tartomány teljesen kimaradt. Nem érkezett le az UVB tartomány.
Ami ma is tombol például.
Pontosan. Nem érkezett le a földfelszínre, ahogy megbontjuk a ózonréteget a stratoszférába, úgy egyre nagyobb mértékben érkezik a föld felszínre, ami rossz az embernek, mondjuk bőrrák, de nem csak ez, még nagyon sok rossz az állatnak, a tején legel, mi megesszük a sajtot, illetőleg megisszuk a tejet, rossz a növényeknek is, a növényeket megeszi a tehén, és így tovább. Vagy ugye, mi, a zöldséget, a salátát, stb.
Ami nagy tanulság ebből a történetből, ugye ez a forduló tankhajó problémája, hogy amikor elforgatjuk a kormányt, akkor idővel ennek jelentkezik a hatása, és aztán még hosszabb idővel pedig az eredménye jön, ami azt jelenti, hogy igazából hát a következő nemzedék most már nem tettünk semmit, most már talán azt követő nemzedéknél tudunk valamit, igen, hogy hatással
legyen.
Igen,
valami következő. Igen, igen. Tehát ez az ózonlyuk probléma. A másik, a légköri üvegházhatás, uh-huh. az pedig volt is, van is, lesz is, és nagyon-nagyon-nagyon jó, hogy van, uh-huh. mert ha nem lenne a légkörnek ez a tulajdonsága, nem lennének természetes üvegházhatású gázok a légkörben, akkor a felszín közeli klíma, felszín közeli léghőmérséklet az 33 fokkal lenne hidegebb. Tehát a mostani átlag 15 helyett mínusz 18, ami annyit jelent, hogy a jelenlegi bioszféra, a jelenlegi élőlények legeslegnagyobb hányadára benne ember, nem lenne élhető a Föld. Tehát nagyon örülünk, és nagyon akarjuk, hogy legyen és maradjon üvegházhatás a földi
légkörnek. Hát akkor mi volt vele a baj?
Több, ugyanazokból a gázokból többet juttattunk a légkörbe, különböző üvegházhatás generáló folyamatok, ipari folyamatok révén, és ez annyit jelent, hogy nem 33 fokkal melegebb, hanem 34, 35, 36, 37 fokkal lesz, ha minden igaz, melegebb, ami viszont már nagyon rossz nekünk és mindenkinek. Hát ez is ugye kérdés, és ez például a cselekvés egyik blokkolója, hogy nem minden területnek egyformán rossz. Mondjuk gondoljunk egy Kanadára, Kanadának jó. Gondoljunk Észak-Európa bizonyos országaira, nekik is zömében jó. Mert a gubacs vacak alma, ami Németországban termett, helyette lesz gyönyörű piros akármi alma, és így tovább. Tehát ugye az a lényeg, hogy van olyan térség, akinek jó, és van olyan térség, akinek rossz. És ehhez még az is hozzátartozik, hogy bizonyos területek érdekképviselete rendben van, másoké meg egyáltalán nincs rendben. Tehát például Afrikának dráma, Ázsiának jelentős részének dráma, de nincs érdekérvényesítő képességük. Tehát nem tudják azt mondani, hogy de nekünk el kell költözni onnan, nekünk el kell menni, élhetetlen lesz a mi világunk, ha ez így megy tovább. Ugye? És akkor itt lehet ezen beszélgetni, hogy akkor, hogyha van már olyan térkép, amin az látszik, hogy mely térségeken, és azt szerint van színezve, hogy hány év múlva kell az ott élő embereknek elindulni arról a területről, mert élhetetlen lesz. És akkor ott nem 1000 vagy millió ember, hanem mondjuk 200 millió el kell, hogy induljon egy adott térségből, mert az élhetetlen. És ez nem 150 év, hanem esetleg 25 év vagy 15 év. Tehát ezért kell az egész világnak átlátni, nem önző módon, nem, tehát most mindenütt ugye migráció, meg ilyen probléma, meg kerítés, meg nem kerítés, egész másképp kell ezt is közelíteni. Pénzt adni, segélyt adni. A segély az nem az, hogy ami nekem nem kell, azt továbbadom, vagy az én használt technológiáimat passzolom Afrikába, vagy nem tudom én hova, hanem az kell, hogy végig gondolom, hogy mi kell ahhoz, hogy mondjuk egy népcsoportot egy adott területről áttelepítsek Afrikának egy olyan részére, ami ezen klímaváltozás következtében élhető lesz, és teljesen jó lesz, és ahol onnan mennek oda, onnan mehetnek el, vagy oda mehetnek azok az emberek, akiknek a lakó területén élhetetlen, mert nincs fű, nincs állat, nincs semmi, el kell menni. Ugye, tehát ezeket kéne így végig gondolni, mert voltam egy nemzetközi konferencián Új-Delhiben, ahol ugye állandóan mondják be a tévébe, hogy most múlt hetekben is hallottam, hogy 48-52, stb. ilyen Celsius fokok vannak.
Igen, mondjuk úgy, hogy meleg van, igen.
Tehát ott is kimagaslóan meleg van, és sokkal nagyobb mértékben van meleg, mint ami eddig volt. Tehát az ott élő embereket nagyon-nagyon sújtja. Hát most sajnos elfelejtettem, de azt hiszem 18 millió, vagy 22 millió, vagy szóval valami ennyi ember lakik Új-Delhiben. Nagyon-nagyon szerény körülmények között, általában nem is épített kőházakban, hanem ilyen mindenféle bádog, ilyen-olyan-amolyan kis
kilóga,
igen. És akkor elhangzottak ezek az előadások, hát Indiára vonatkoztatva is. És ott volt egy orvos, aki az ilyen nagyvárosi klímaváltozások szakértője, és akkor őt nyektették a kérdezők, hogy és akkor mi legyen, akkor mi most tegyük föl, ezen a nyáron lesz 48 vagy 52, akkor mit csináljunk azzal a 18 millióból, mondjuk 2 milliót tud venni magának hűtőberendezést, ja, ha egyáltalán energetikailag lehetséges, a többi nem, akkor az halljon meg, vagy mi van?
Itt az alkalmazkodás fölmerül, mint lehetőség, de az, ilyen gyors folyamatokra az evolúció nincs felkészülve igazán.
Nincs. Az volt a válasza, hogy azt tudja csak ajánlani, hogy menjenek a parkokba, és ott töltsék az éjszakát, ne a házukba. Hát ez persze egy kicsit röhely, de
igen,
18 millió ember a parkokba, ami igen, szinte nincs is, de
említett, hogy lesznek területek, amelyek nyertesként fognak kikerülni ebből a változásból, de azért ott is felemás dolog, mert belegondoltunk például, hogy Szibéria termőföld lesz, csodálatosan virágzó kertek, ám a permafrost olvadása az meg olyan dolgokat, olyan hoz be az egyenletbe, amire aztán végképp nem tudunk, arra nincs modell, hogy mi jöhet ki onnan a földből például.
Hát igen, tehát meglepetés nagyon sok van. Tehát nagyon sok olyan dolog van, ami nincs benne a modellekben, mert nem is sejtettük, nem is gondoltunk rá. Ezek közül az egyik, ez a nagyon-nagyon furcsán viselkedő permafrost olvadás. Tehát önmagában már az is nagyon nagy probléma, hogy a sarkvidéki területek elkezdenek olvadni. Mit jelent az? Egész más jellegű folyamatokat jelent az északi és a déli pólusnak az olvadása. A déli póluson ott van egy kontinens, egy bázis, és azon van másfél kilométer, 3,5 kilométer vastag jég. Az éves, a központi területek éves átlag hőmérséklete mínusz 36 fok. Lesz mondjuk mínusz 32. Na bum, ugye? Ez a déli sark. Az északi sarkon nincs kontinentális bázis. A jég az úszik az óceánon. Tehát csak az van, hogy van jég, vagy nincs jég. A van jég és nincs jég között nekünk olyan borrasztó nagy különbség nincs. Nem mindegy, nem is vagyunk ott, kész, nincs is óceánunk, stb. És messze van. De ez nem igaz, azért, mert az albedó, ugye, az a visszaverő képesség. Tehát a napból érkező sugárzás, a bejövő energia 100%-a, és annak hanyad része verődik vissza jégfelszínről 95, mondjuk átlagosan, vízfelszínről 5. Tehát vagy teljesen visszamegy az űr felé, vagy, hát nem teljesen, hanem majdnem 90%, vagy pedig szinte teljes mértékben elnyelődik az óceánban, és melegíti többletenergia. Az üvegházhatásnál is ez a lényeg, hogy többletenergia marad benn, ami annyit jelent, hogy hő, többlethő. Tehát a melegedés segíti, gyorsítja. El lehet képzelni, hogy egy arktikus területen, hogy ott most van jég, vagy nincs jég, tehát minden elnyerődik, vagy minden visszaverődik, az nagyon-nagyon nagy különbségeket okoz. Most még vissza a permafrostra,
persze.
Ott pedig a permafrostnál, ugye a szárazföld fölötti rész, tehát a szárazföld azon része a permafrost, ahol minimálisan 2 évig nem történik meg az olvadás, tehát nem történik a plusz 0,1 Celsius fok elérése, tehát végig fagyott állapotú marad. Ha permafrost olvad, akkor megszűnik ez a permanens fagy világa, és olvadásnak indul, mi olvad föl? Ott mocsarak voltak, sok-sok metánnal. Tehát az a mocsaras rész elkezd olvadni, metán, a széndioxid, sokat emlegetett széndioxidnál 25-ször agresszívebb üvegházhatású gáz jut a légkörbe. Ugye? Tehát ez, és még ez is már hajmeresztő, de még vannak olyan dolgok, amire egyáltalán nem számítottunk, az úgynevezett metán robbanások, hogy nem csak a felszínen, hanem a mélyben is összegyűlik a metán gáz, és akkor robbanással szépen a légkörbe jut nagyon nagy mennyiség.
Igen, ez a robbanás azért nem, ne a Leaders fényre gondoljanak, vagy ezekre az apró bizonyokra, amit
óriási bomba szerű. 100 méter átmérőjű, mélysége is körülbelül 80-100 méter, és akkor egy óriás tölcsér marad a helyén. Ezek lakatlan területek, tehát nem ez a baj, hanem az a baj, hogy műholdakkal össze lehet számolni, tehát fel lehet ismerni, mert egy kicsit így berepedezik, meg is felemelkedik, tehát műholdakkal felismerhetők azok a dombok, ami egy robbanásnak az előjele. És 7000-et lehet ebből felfedezni jelenleg a permafrost
előtt. Amelyek készülődőben vannak?
Igen.
Ugye ezek azt jön felfele, olvad felfele, tágul, és akkor először még csak megemeli a...
Igen, a felszínt berepedezik, tehát ezzel fel tudjuk ismerni, és akkor 7000 van ebből, és hát, hogy melyik mikor fog berobbanni, ezt nem tudjuk. Azt se tudjuk, hogy akkor ez most valami nagyon nagy bajt jelent, vagy nem. De az például biztos, hogy egy másik meglepődés, és ugyanezzel kapcsolatban például az erdőtüzek, bozótüzek. Ez semmi, tehát mindig is volt az, hogy Görögországban, Spanyolországban,
Ausztrália,
Amerikai Egyesült Államok, Kalifornia, stb. Ezeken a területeken nagy szárazság, begyullad egy terület, nagyon-nagyon igyekeznek eloltani, hol sikerül, hol lassabban sikerül, és így tovább. De mi van azzal, hogy óriási, ilyen tajgaszerű, fagyott, félfagyott területeken elindul egy erdőtűz? Hogyan? Ember nem járt ott az elmúlt 40 évben mondjuk. Mi lobbantja be, és ilyen gyakorisággal? A belobbantás az még magyarázható lenne, villámcsapás. Kész?
Hogyne, ott, hát igen, az kézenfekvő magyarázat. Igen.
Na igen, de... Mi lobbantja be ezeket a nedves, levegős, hideg? Mert már ott is van át mélyből a vizek alatt lévő összegyűlt metán a felszínre kerül, és ha egy gyufát eldobok, akkor már maga berobban a metán. Ugye? És hát ezeket nem tudjuk előrejelezni. Ráadásul ezek a tüzek aztán hónapokig fenn vannak, mert szó
nem
nincs róla.
A tűzoltóság ilyen sütekben.
Nem is tud oda menni, nem is tudja oltani, mert hogyan, vagy jó levegőből, de nagyon drága, és sokkal nagyobb területről.
És nem tudhaték, hogy egy óriási erdőtűz esetében. Ugye a másik érdekes hír, most tegnap előtt jött ki, hogy a sarkvidéki jégolvadása, amely ugye azt eredményez, hogy növekszik az óceánok mélysége, magassága, illetve hogy elterül a súly, és elterül, és emiatt így egy kicsit lassul a földforgása. Ez olyan szép.
Igen.
Több időnk van, hál' Istennek most, hogy így lassultak.
Igen, igen. Ez nem új keletű, hogy az óceán tömegváltozása, ugye hőmérséklettel tömegváltozás is, hőmérsékletváltozással tömegváltozás is történik, az befolyásolja a Föld saját tengelye körüli forgását. Az úgynevezett El Niño effektusnál, tehát az El Niño hatásnál pontosan ugyanez van, nevezetesen ahol lehűl, vagy ahol felmelegszik, ott ugye tömeg összpontosulás, illetve tömeg szétterülés, vagy hogy mondják, történik, és akkor ennek megfelelően egy olyan műszerrel, ami csak és kizárólag a tiszta forgási sebességét méri a Földnek saját tengelye körüli forgását, azon látszik, hogy begyorsul és lelassul. Tehát már azon látszik. Pláne, hogyha nem csak egy ilyen kis lokális, mondjuk csendes óceán középső része, ott működnek ezek az El Niño és társai, hanem sokkal nagyobb térségben, az egész világ óceánon megfigyelhető melegedési zónák, stb. Átrendeződési zónák, ott természetesen kell, hogy ez érződjön és kimérhető legyen a földforgás sebességében. Nem nagyon radikális változás, de nyilván ez is egy nagyon fontos jel, és teljesen hihető, hogy ezt ki is tudják mérni.
Nagyjából milyen földet képzeljünk el 100 év múlva? Tehát mondjuk egy ilyen átlag megoldást számít, akkor nem is fokozzuk a hülyeséget, de nem is tudjuk érdemben csökkenteni.
Hát átlagosan egy ilyen 2,5-3 fok. Én úgy gondolnám, hogy az lenne a közepes, vagy 2-2,5
az
fok.
Az már de az nem azt jelent. Hullámhoz
ne, talán az
már
nem.
Már emberi beszélek, de egy
csomó az már állat. Nagyon sok minden. Hát most a biodiverzitás, meg ezekről nem is beszéltünk, mert hogy az állatvilággal mi történik, meg a növényvilággal mi történik ezen változások következtében, az nagyon-nagyon érdekes. Nagyon sokan foglalkoznak ezzel és kutatják. Én nem vagyok ennek szakembere, de teljesen ijesztő mértékű, mert úgy gondolnánk, mondjuk itt Európában, hogy jó, hát akkor déli fajok, meg lehetőségük van északabbra vándorolni, és így na bum. Vagy hát nem na bum, de ezen át kell állni, föl kell készülni, hogy itt is előfordulhatnak majd olyan fertőzések, vagy olyan rovarok, vagy valami, ami eddig nem volt. De nagyon sok olyan állat van, amelyik mondjuk egy hegyláncon nem tud átkelni. Tehát bizonyos, és akkor ha olyan nagy mértékű a változás, akkor kihal, mert nem tudott északabbra húzódni, nem tudott áttelepülni. Egy madár mondjuk fogja magát és elrepül, de azért az sem mindegy, hogy milyen táplálékláncú területre kerül, ott hogy tud beilleszkedni, ő mit fog enni, őt kik fogják enni, és így tovább. Emberek, úgyhogy ezek...
Embereknek sem lesz túl kedvező azért ez a 3 fok. Tehát az egész, nem. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy átlagosan mindenhol
abszolút,
3 fok lesz, hanem onnan, hogy hoppá, egy hurikán, és akkor kicsit lehűlt legalább a levegő. Hiszen ezek mindig elég érdekesek, de a legváltlányosabb része ez, amikor olyan jelenségek jelennek meg.
Szóval még erről nem beszéltünk, a szélsőségek.
Hát, tehát, hogy nem.
Hogy ha csak semmi többet, nem kell szakmai dolgokat olvasni, hanem csak nézni a híradót, meg a tehát híradásokat hallgatni, nézni, minden héten sok olyan hír van, ami a világ valamelyik részén valamiféle klíma esemény nagyon radikális megjelenését, vagy akár klímakatasztrófára utaló jeleket mutat, ami sok-sok embert nagyon nehéz helyzetbe hoz, megváltoznak az életkörülményei, akár elveszti a házát, lakását, stb. És hát még nem csak Afrikára, és nem csak Ázsiára gondolunk, hanem például Amerikai Egyesült Államok, Kalifornia, ott is bizonyos tóvidékek szinte teljesen eltűntek az elmúlt részen, nem mind Kalifornia, de Kalifornia és a szomszédos államok, és az a szárazság, ami mondjuk Amerikai Egyesült Államoknak a trópusi, vagy mondjuk citrusfélék termesztése, főleg ott a nyugati partoknál figyelhető meg, legtöbb helyen szinte le kellett állni, mert nincs hozzá víz, nincs öntözővíz, és akkor kérdés, hogy honnan szerzik majd ezentúl ezeket a gyümölcsöket, de a legdrágább luxus lakóterületeken, Kaliforniában, óceánpart, gyönyörű területek, és nagyon gazdag emberek élnek ott, ami talán nem is baj, hogyha ők közvetlenül saját bőrükön
nagyobb
érzik.
Nagyobb a lobby erejük.
Pontosan én is erre gondolok. És akkor jó, jött egy tűzvész, el kellett menniük otthonról, egy kis dobozba vihették a cuccaikat, rossz esetben leégett a házuk, nyilván biztosítva van, jövő évre fölépítik, visszaköltöznek. De amikor ez már kétszer meg, vagy átéli többször, háromszor, négyszer, akkor úgy gondolja, hogy na talán ez akkor mégse élhető nekem, én inkább egy kicsit biztonságosabb helyre megyek.
Úgyhogy meg, bocsánat, hogy Dél-Spanyolországban lejátszódó folyamat az volt, hogy emlékszem, fillérekért lehetett tengerparti házakat venni. Mert hogy se munka, se növény, semmi.
Igen, tehát hogy ilyen dolgokra is lehet gondolni, ilyen értelembe vett átrendeződés is lehet, és hát persze nagyon azt is fel kell fogni, hogy mondjuk az építészeti normákat kéne, tehát azokat az értékeket, azokat a típusházakat, amit itt Magyarországon az építészek terveznek, azt meg kell nézni, hogy mondjuk Dél-Spanyolországban hogyan építkeznek, vagy arab területeken hogyan építkeznek, mert ugye más a tájolás, más a üveghasználat, milyen vastag, milyen uh-huh. mennyire szigetelt, egyáltalán házak szigetelése, belső udvar, kívülről falak, belső udvar, belül sok zöld, locsolás, stb. Tehát egész más típusúan kell, akár a napi rendet másképp kell alakítani, étrendet másképp kell alakítani.
Igen, a nagyvárosok bajban vannak.
Na igen, az mert külön csoport, munkacsoportok foglalkoznak azzal, hogy nagyváros. Hát most már lassan ott tartunk, hogy a fele a népességnek, tehát 4 milliárd ember nagyvárosokban él, sőt, még a elkövetkezendő 2-3 évtizedben úgy tűnik, hogy 75%-a fog tehát prognózisok alapján nagyvárosi környezetben élni, tehát az emberiség egy nagyon nagy részének azt kell végig gondolni, hogy hogyan lehet nagyvárosokban élni.
Hát
mert az, hogy ide. Hogy nem lehet élni, azt szerintem az elmúlt napokban mi is megtapasztaltuk, pedig még csak ilyen 30 néhány fok van, és nem 40 meg
45 nálatok harcolga. Bartoli Judit meteorológusa volt a vendégünk, elment az egy óránk, és elrepült, és nem is tudtunk kitérni arra, hogy a nagyvárosok leginkább az problémás benne, hogy nagyon néz változtatni a szerkezeten, tehát nem egy ház sorokat lebombázni, hogy legyen hely. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.